Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
Győzelemnapi parádé és Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcs találkozó is volt Kínában. Ilyenkor a külsőségeknek, hogy ki milyen autóból száll ki, ki van ott, ki hol áll a csoportképen, hogy milyen eszközöket mutatnak be, van jelentősége?
Természetesen, ez talán a legjelentősebb dolog egy ilyen diplomáciai esemény sorozatnál, minden diplomáciában, de a kínaiaknál különösebben. Tehát a külsőségek, gesztusok, egyebek, azok olyasmik, amiket hát az ember így élvezettel szemlél és próbálja kitalálni, hogy akkor most ki, mi, merre, hány méter.
De eléggé koreografált és szabályozott ahhoz, hogy megalapozott következtetéseket lehessen belőle levonni? Szóval ahogy szokott lenni, abból az úgy van a következő alkalommal is?
Hát a diplomáciai esemény az Kínában nem olyasmi, ahol nagyon rögtönézni szoktak. Tehát a kínai diplomácia az nem ilyen impro-színház.
A győzelemnapi ünnepségen az, hogy milyen fegyvereket mutatnak be, ennek van jelentősége? Tehát akkor mindent bemutatnak, megmutatjuk, hogy mekkorák vagyunk, hogy nem mindent mutatnak be, hogy azt mondják, hogy hát van itt még, csak azt ti nem láthatjátok.
Na most erre elég kevés precedens van, hogy erre válaszolni lehessenek, mert a kínaiak nem rendeznek minden évben ilyen fegyveres felvonulást, vagy parádét.
Azok az oroszok.
Azok az oroszok, igen. Kínában ennek olyan óriási hagyománya nincsen. Tehát 10 évvel ezelőtt a világháború lezárásának 70. évfordulóján volt egyszer, meg néha ilyen nagyon kerek évfordulókon szoktak. Hát feltételezem, hogy a titkos fejlesztéseiket azért nem teszik ki a kirakatba, azt teszik ki, amiről nagyon szeretnék, hogy a külvilág is tudja, hogy van nekik.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. csúcs találkozója is volt. Mire való ez a szervezet? Micsoda egyáltalán?
Tulajdonképpen erről szólt a csúcs találkozó, hogy ezt így eldöntsék, és az elmúlt 25 év vagy elmúlt 25 csúcs találkozó is ilyesmiről szólt, mert hogy folyamatosan változik a szervezetnek a szerepe, a funkciója, önképe. Ez eredetileg egy ilyen nagyon szűk biztonsági fókuszú szerveződésként jött létre, ez lényegében Kínát, Oroszországot, meg a köztük lévő néhány ilyen sztánt tömörítette, és itt azt beszélték meg, hogy nem tudom, milyen módon ellenőrizzék a terrorista gyanús elemeket a határon, meg hogyan tudnak egyéb módon a különböző szeparatisták, meg extrémisták, meg egyebek ellen föllépni. Aztán szépen lassan tágult ez a szervezet, földrajzilag is, tehát felvették ugye Indiát, Pakisztánt, legutóbb Iránt, Beloruszt, meg tartalmában is változott a szervezet, tehát éppen most már tulajdonképpen mindenről beszéltek, és a Xi Jinping a nyitó beszédében bejelentette, hogy 50 területen zajlik együttműködés a szervezeten belül, itt ment a mesterséges intelligenciától kezdve a, nem tudom, mezőgazdasági kooperációi, mindenféle, de nem is ez volt a, nem is ezek a szektorális együttműködések fontosak, hanem elkezdett egyfajta ilyen globális kitekintésű szervezetként, így az új világrend, vagy a multipoláris világrend kiépítésében ambíciókkal rendelkező szervezetként funkcionálni.
De hogy fér meg benne egyszerre India, Kína, meg Pakisztán? Mindenki mindenki ellen időnként szokott területi követeléseket megfogalmazni, és még botokkal is szoktak verekedni a határon.
Más ellentétek is vannak természetesen a szervezeten belül, a leghíresebb ezekből persze az india-pakisztáni vagy az indiai-kínai, de ez a szervezet, meg általában ezek az ázsiai szervezetek, vagy akár a BRICS-et ide lehetne vonni, tehát az ilyen globális délországait tömörítő nemzetközi szervezetek, ezek nem olyanok, amilyen nálunk mondjuk a NATO vagy az Európai Unió. Tehát ezek elsősorban kommunikációs platformként szolgálnak. Ezeknek nincsen nagyon intézményrendszerük, esetleg van egy titkárságuk, ahol van egy telefon, amit egy titkárnő néha felvesz, de ennél sokkal több nincsen, tehát nincsen nekik, nem tudom, elnökük, meg főtitkáruk, meg egyebek, meg nincsen ilyen, nincsenek olyan közös szabályaik, mint amilyenek mondjuk az Európai Uniónak vannak. Ezek inkább arra szolgálnak, hogy azokon a területeken, amelyeken együtt tudnak működni a felek, ott együttműködjenek, azokon a területeken, amelyeken nem, amelyeken ellentétek vannak, ott azokkal ez a szervezet nem foglalkozik. Tehát a Sankhelyi Együttműködési Szervezetnél az van, hogy nyilván vannak olyan ügyek, elsősorban egyébként éppen a globális ügyek, tehát az új világrend fölépítése, vagy a nem tudom, amerikai hegemóniának az erodálása, amely egyfajta ilyen közös nevező minden fél vagy minden tag között, bár azért ők is különböző mértékben támogatják ezeket a törekvéseket, de azért nagyjából ez közös nevezőnek tekinthető. És hát van 100 millió kérdés, amiben pedig hát nem tudnak megegyezni, és akkor ezekkel a kérdésekkel ez a szervezet ez nem foglalkozik.
De az most akkor eldőlt, hogy a globális dél ebbe a szervezetbe tömörül és küzd az amerikai hegemónia ellen? Tehát mostantól kezdve ő egy pólus?
Nem, igény az volna rá. Tehát egyértelműen itt azért a kínaiak arra használták ki azt az alkalmat, hogy ők voltak a házigazdák, ők most a soros elnökök, és természetesen ők a kínai napirendet, illetve a kínai narratívát nyomták. Ezt az oroszok szóban is támogatták, a többiek nem tudom, bólogattak hozzá, meg nem tudom, méltányolták Xi Jinpingnek a bölcsességét, meg egyebeket, de nem lesz ettől még az a Sankhelyi Együttműködési Szervezet egy önálló pólus, nem lesz belőle egy keleti NATO. Ez, mondom, egyfajta ilyen kommunikációs platform, amin a közös ügyekbe együtt tudnak működni, de hasonló ehhez belül a BRICS is, a BRICS sem egy önálló pólus, hanem különböző érdekekkel, különböző preferenciákkal rendelkező kisebb meg nagyobb hatalmaknak egy ilyen tömörülése, amelyeknek a csúcs találkozói ugye, alkalmat adnak arra, hogy a vezetők egyeztessenek. Ugye azért is jók ezek a szervezetek, mert tipikusan évente van csúcs találkozók, ezért azok a vezetők is kénytelenek összefutni és váltani néhány szót, akik éppen nagyon fasírban vannak, tehát ilyenkor a kávézás közben, vagy a férfi vécébe, azért néhány szót tud váltani egy éppen haragban lévő országnak a vezetője is a másikkal, és ezért tulajdonképpen azért a stabilitáshoz vagy a békéhez ezek hozzájárulnak ezek a szervezetek.
Arról van valami közös elképzelés, hogy az amerikai hegemóniát hogyan kell erodálni? Vagy ahány ország annyi elképzelés?
Azt hiszem, hogy itt még ez az utóbbi az érvényes, tehát nyilván a kínaiaknak van egy elképzelése, ezeket az oroszoknak is van egy elképzelésük, ami egy picit más, ugye nyilván a kínaiak meg az oroszok teljesen más, hogy működnek a nemzetközi térben, de azért egyeztetnek, tehát rajtuk látszik az egyeztetés. És az, hogy aztán az egyéb szereplők, tehát hogy Irán mit csinál, vagy észak-koreaiak mit csinálnak, vagy akár az indiaiak mit csinálnak, az azért már egy más kérdés. Itt a cél az adott, de különböző mértékig meg különböző eszközökkel dolgoznak azon, hogy a saját mozgásterüket növeljék. Itt ugye nem egy, tehát a közös cél az igazából nem létezik. A közös cél az, hogy az amerikai hegemóniának a mondjuk csökkentése, vagy visszanyesése, de mindegyik ország arra törekszik, hogy a saját mozgásterét növelje.
Ki mondja meg az irányt a szervezetben, a legnagyobb Kína?
Nem. Persze erre is hát igény az lenne, mármint kínai részről, de ugye a napi rendet az persze a mindenkori elnök mondja meg, mert a kínaiaknak van a legnagyobb befolyásuk, de tehát most azon kívül, hogy egy ilyen csúcs találkozón ők fogalmazzák meg az első vázlatát a nyilatkozatnak, azon kívül ugye a szervezet az nem hoz döntéseket, ami mindenkire kötelező lenne.
Nem is volt most közös záró nyilatkozat.
De volt. A Tianjini deklarációt, vagy Tianjini nyilatkozatot kiadták ebbe, nem tudom, felszólítottak a világbékére, meg a kölcsönös együttműködésére, meg hát ilyen nagyon sok semmitmondó szöveg van benne, meg minden ország igyekezett a saját nünükéjét így becsempészni, az indiaiak, nem tudom, a tavaszi terrortámadásnak az elítélését, nem tudom, az oroszok talán Ukrajnát is belevették, meg egyebeket, de ezek ilyen kívánságlisták ezek a nyilatkozatok, nem akciótervek, és pláne nem ilyen házi rend jellegű szabályzatok, amik leírják, hogy akkor most innentől fogva a tagoknak mit szabad csinálniuk, meg mit nem.
Azok számítanak tagoknak, akiket hivatalosan fölvettek, vagy aki ott a környéken él, annak előbb-utóbb érdemes tagnak lennie?
Azok, akiket hivatalosan fölvettek, és itt van egy zárt lista, tehát most 10 tagok, ha jól emlékszem, van mellettük 2 megfigyelő tag, ez Mongólia meg Afganisztán, meg van 11 néhány úgynevezett dialógus partner, és ez azért egy elég színes társaság, tehát például Törökország is dialógus partner, és ott is volt Erdogan Tianjinben ezen a csúcs találkozón, miközben ő ugye a NATO-nak is a tagja.
De az nem probléma a NATO-ban, hogy egy ilyen csúcs találkozóra elmegy? Hát vagy ez legyen a NATO?
Ez legyen a NATO problémája, meg a törökök problémája. Én azért azt feltételem, hogy a NATO és Törökország között nem ez a legnagyobb probléma, hogy ott Erdogan, nem tudom, fotózkodik a Xi Jinping-el.
Hogy lehet bekerülni egy ilyen körbe? Például a parádén ott volt a szlovák miniszterelnök, a magyar külügyminiszter ilyenkor. Ők kérik meg, hogy az érdeklődésüket bizonyítandó lehessenek ott, vagy Kína mondja azt, hogy aki szívesen jönne, az jöhet. Tehát ennek mi a kínai diplomáciai felfogás szerinti működési módja?
Ugye itt két nagyon különböző eseményről beszélünk. Az első a Sánkhely Együttműködési Szervezet tanácsának az ülése. Itt a tagok vannak itt, meg a dialógus partnerek. A másik az a díszszemle, ami hát ennek az évnek mindenképpen a legnagyobb diplomáciai eseménye Kínában. Itt, hogy a mechanizmusa milyen volt a meghívásoknak, azt nem tudhatjuk, itt csak tippelni tudok. Én azt gondolom, hogy a kínaiaknak nagyon fontos lett volna, hogy a lehető legtöbb ország partnerük képviseltesse magát. És ez a diplomáciában úgy szokott működni, hogy a francia nagykövet, mármint a párizsi kínai nagykövetség megkeresi a francia kormánynak, vagy az elnöki hivatalnak a illetékes elvtársait, meg ugyanezt mindenhol a világban, hogy ha esetleg meghívnánk a Macron elnököt, vagy valakit, akkor az eljönne. És hogyha igent mond az illető, akkor nyilvánosságra teszik, hogy meghívják, és akkor elfogadja, és akkor ott van. Ha pedig már ilyen alacsony szinten ennél a puhatulózásnál visszautasítják, akkor nem viszik tovább az ügyet, mert az megalázó lenne, az arcvesztés lenne, ha kiderül, hogy meghívtak valakit, és nem jött el. Én arra tippelnék, hogy a kínaiaknak nagyon fontos ez az ünnep, és nekik nem az volt a vágyálmuk, hogy Türkmenisztán vezetőjével, meg Kim Jong-unnel, meg a mianmari huntának a tábornokával ünnepeljenek, hanem nekik diplomáciailag, meg presztízs szempontból tök jó lett volna, hogyha mondjuk a második világháború szövetségesek vezetői ott vannak, akár még az amerikai elnök is, csak hát ebbe visszautasították őket, vagy pedig annyira meg volt éppen romolva a kapcsolat, hogy talán meg se próbálkoztak vele, de emiatt egy picit féloldalasra sikeredett az ünnepség, de szerintem ez nem a kínaiaknak a szándéka volt, hogy ilyen féloldalas legyen.
De miért vágyik Kína egy ilyenfajta elismerésre? Nem elég nagy önmagában is? Nem automatikusan felé irányuló elismerés? Már csak azzal is, hogy valaki globális ellenfélnek tekinti, tehát az is egyfajta elismerés.
A kínaiak számára a presztízs, az arc, amit ők arcnak neveznek, az a mindennapi életben is nagyon fontos, és a diplomáciában is. Tehát sokszor a kínai diplomácia elsősorban azt szolgálja, hogy a Kína megkapja azt a megfelelő tiszteletet, amit a saját maga szerint megérdemel. És ha valaki ellenfél vagy ellenség, akármilyen nagyhatalmú, az tulajdonképpen kellemetlen a kínaiaknak. Tehát ha megnézzük a kínai sajtót, az nem ilyen hidegháborús retorikát folytat, hogy így az amerikaiak, úgy az amerikaiak, hanem ők mindig arról beszélnek, hogy bizonyos erők Japánban, vagy bizonyos erők Amerikában, nem tudom, csúnyaságokat akarnak velünk kínaiakkal csinálni, de ők nem kommunikálják azt, hogy akár egy nagyhatalmi versengésben lennének, és én azt hiszem, hogy az is beleférne, hogy főleg ugye itt egy teljesen legitim ünnepről van szó, mert a második világháborúban ugye közösen harcolt Amerika, meg Kína, meg a Franciaország, Nagy-Britannia egyebek. Kína egy teljesen igazságos háborút viselt, ő volt az áldozata ugye a japán támadásnak, tehát ez egy teljesen legitim, méltányolható és morálisan is felválható dolog.
Akár még meg is lehetne ünnepelni.
Hogy akár meg is ünnepelhetnénk a kínaiakkal együtt. Tehát itt szerintem a kínaiak próbálkoztak azzal, hogy ebben az ünnepükben más is részt vegyen, csak hát ugye olyan az aktuális nemzetközi politikai helyzet, hogy bizonyos országok akarnak velük ünnepelni, mások pedig nem.
De ha jól értem a kínai hozzáállást, akkor ők a tisztelet alatt valamiféle őszinte tiszteletet gondolnak? Tehát egy eredményekkel, teljesítménnyel kiérdemelt őszinte tiszteletet, tehát nem a gyengébb tiszteletét?
Szerintem ezt ők kevésbé különböztetik meg, legalábbis a mindennapi életekben, és ez a tapasztalatom, hogy nem föltétlenül tehát ez a szó, hogy őszinte, ez a kínaiban létezik, de egy picit más jelent. Igazából nem azt jelenti, hogy kifele azt mutatom, amit belül érzek, hanem fordítva, hogy a befele is azt érzem, hogy interiorizálom azokat a gesztusokat, azokat a rítusokat, azokat az udvariasságokat, amiket végrehajtok, és ez szerintem a politikában is így van, hogy a nyilvános gesztusok, megnyilvánulások, azok nagyon fontosak. Tehát, hogyha elzarándoklunk Kínába, és ott nem tudom, megkoszorozzuk a népi hősök emlékművét, és mondunk néhány szép szót a fantasztikus kínai kultúráról, meg Kína, nem tudom, gazdasági fejlődéséről, meg technológiai egyebekről, akkor a kínaiakat nem nagyon érdekli, hogy egyébként a szívünk mélyén mit gondolunk róluk. A lényeg az, hogy ezeket nyilvánosan elismerjük, hogy ők micsoda, milyen nagyszerűek.
Tehát ez egyfajta kulturális különbségük, másképp gondolják a tisztelet kifejezést, mint mi, akik ilyenkor valami őszinte tiszteletet, meg odaadást várunk el a kínaiaknak.
Hát azért,
elég a gesztus.
Azért mi is tudunk a hízelgésnek örülni, hogyha nem őszinte, vagy legalábbis ismerek olyan embereket, akik nem feltétlenül az őszinte, vagy tehát annak is örülnek, hogy az emberek ugye nem őszintén fejezik ki a tiszteletüket, de azt gondolom, hogy itt azért van egy kulturális különbség, különösen a magán életben, vagy az egyszerű emberek szintjén.
Milyen következtetéseket kellene levonnia Európának ebből az ünnepség sorozatból, meg a sanghaji találkozóból? Azt kell nézni, hogy Xi Jinping elnök miről beszélt, hogy milyen együttműködéseik lesznek nekik ott belül, vagy valami mást kell nézni?
Érdemes figyelni, hogy kivel beszélt és miről beszélt, meg persze azt is érdemes figyelni, hogy mit beszélt. Sok újat nem mondott egyébként. A szokásos üzeneteket mondta el, amik ugye arról szólnak, hogy Kína a békés fejlődésnek a híve, és ugye nagyon békés szándékai vannak, és akkor ez a sok fegyver, amit elmasíroz alattunk, ez tulajdonképpen ahhoz kell, hogy magunkat megvédjük, és eltántorítsunk másokat attól, hogy minket bántsanak. Lényegében a fő üzenet az, hogy fogadjatok el minket nagyhatalomként. Ez a fő üzenet, ezt az európaiak, hát lehet, hogy megértik, de nem igazán tudnak ezzel mit kezdeni.
Jó, meg bocsánat, a kínaiak azt gondolják, hogy nincsenek elfogadva nagyhatalomként? Tehát nem bíznak abban, hogy őket nagyhatalomként már végestéig elfogadta mindenki?
Hát nem olyan hatalomként, mint mondjuk az Egyesült Államokat. Tehát ők azt gondolják, hogy ők a USA-val játszanak egy ligában, és hogy az ő értékrendjük, az ő világképük az, amit ők a nemzetközi politikáról, a nemzetközi kapcsolatokról, a nemzetközi szervezetekről gondolnak, az nincsen tiszteletben tartva. Hát ugye folyamatosan támadják, meg bírálják őket, aminek a belső rendszerük miatt, a nem tudom, afrikai, ilyen-olyan politikájuk, nyomulásuk miatt. Tehát ők folyamatosan azt érzik, és ebben azért van. Tehát ennek azért van alapja, hogy a nyugati politikusok, a nyugati sajtó meg akarja őket változtatni. Tehát nem olyannak fogadjuk el őket, amilyenek. Tehát itt is von der Leyen elmegy Kínába, és elmondja, hogy a kínaiaknak hogyan kéne intézni az ügyeiket, meg mit kéne csinálnunk az ujgurokkal, meg egyebek. Ez rendkívül módon irritálja a kínaiakat. Meg hát azt is látjuk, hogy miközben ugye a nyugati sajtó azzal van tele, hogy a kínaiak milyen agresszívak, meg nem tudom, hogy terjeszkednek, közben azért a Kína szomszédságában vannak amerikai bázisok Dél-Koreában, Japánban. A Kína saját területének tartott, ugye Tajvannal tart fenn nem hivatalos kapcsolatokat az egész nyugati világ, amit a kínaiak a saját belügyeikbe való beavatkozásnak értelmeznek, és nem a kínai flotta járőrözik a földközi tengeren vagy a balti tengeren. Tehát nyilván ez is irritálja őket.
De a kínaiak soha nem szólnak bele? Nem a területükön lévő ügyekbe? Tehát ez a kínai külpolitikának egy sajátja, hogy amit mástól megkövetel, azt ő maga sem teszi?
Hát az, hogy mi a saját terület, az először azt jelenti, hogy tehát ők ugye Tajvant vagy a dél-kínai tengeri szigeteket a saját területüknek tartják, és ez nem is a külpolitikai kérdés számukra, hogy mondjuk mi van Tajvanon, hanem ők azt mondják, hogy ez Kínának a belügye. Ez nyilván a külföldiek kevésbé fogadják el, bár egyébként Tajvannak az önállóságát nyugati országok nem ismerik el a Vatikánon kívül. De azért úgy tesznek, mint hogyha mégiscsak lenne. Szóval itt már azért is nehéz ez a kérdés, mert máshol vannak a mi mentális térképünkön Kínának a határai. De a hivatalos politikájuk az az, vagy legalábbis ez a szlogán, hogy ők nem szólnak bele semmilyen más országoknak a belső ügyeibe. Ez addig igaz is, amíg kínai érdekeket, főleg ilyen úgynevezett mag érdekeket, a kínai szuverenitással kapcsolatos érdekeket nem piszkálunk. Tehát a kínai nagykövet az nem fog abba beleszólni egy másik országba se, hogy ott a nem tudom, LMBTQ jogokkal mi történik. Ez azért, nem tudom, más nagykövetek ezt megteszik. Abba viszont bele fog szólni a kínai nagykövet, hogy nem tudom, az adott ország minisztériumában fogadják-e a nem tudom, a illetékes tajvani minisztert, vagy hogy az adott ország az megszavaz-e a nem tudom, dél-kínai tengeri szigetek hova tartozásáról szóló EU-s határozatot, mert ez az ő érdekeiket érinti, de az, hogy belül hogyan szervezik meg az országok az ügyeiket, és semmennyire nem érdekli a kínaiokat, és tényleg nem szólnak bele.
Xi elnök ereje teljében, hatalmának csúcsán, stabilan áll az ország élén?
Na ez az $1 millió kérdés. Folyamatosak a pletykák. Amióta az eszemet tudom, mindig tele van pletykák. Kínai közélet nagyon pletykákra épít, hiszen hiteles információk nem jönnek ki a boszorkány konyhából, tehát nem írja meg a Zsemin Zsipao, hogy most éppen a pártfőtitkár meggyengült, vagy éppen a nem tudom, a Shanghai kliknek sikerült győzelmet alakítani a pekingi klik. Tehát ilyen nincsen, és ezért kénytelenek vagyunk, ugye pletykákból, meg kiszivárogtatásokból, meg szándékos. Hát ez a klasszikus kremlinológiával próbáljuk, igen, megfejteni éppen mi folyik. Per pillanat is rengeteg olyan pletyka van, hogy Xi Jinping meg van gyengülve, most igazából már tulajdonképpen már csak egy báb, hogy valamilyen kollektív vezetés irányítja őt a háttérből, de én ennek nem nagyon látom jelét, tehát hogyha idefele jövő, én megnéztem a kínai újságoknak a címlapjait, vagy internetes kiadások címlapjait, és nem nagyon volt olyan cím, ami ne arról szólt volna, hogy Xi Jinping ezt mondta, Xi Jinping azt mondta, Xi Jinping fogadta a kubai elnököt, Xi Jinping fogadta a szlovák miniszterelnököt, Xi Jinping fogadta nem tudom kicsodát. Tehát a kremlinológiai ösztöneim azt mondják, hogy ha itt egy bukott emberről lenne szó, akkor az meglátszana a sajtóban is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt is inkább ilyen dezinformációról van szó, és ez így mind köszönöm szépen jól van.
De a kínai sajtót azt ugyanazzal a szemmel kell olvasni, mint a szocializmusban a mi sajtónkat kellett olvasni, hogy még egy szófordulatnak is lehetett benne jelentősége, vagy a tegnapi jelző egyel visszább csavarásának még annak is lehetett jelentősége.
A hivatalos kínai sajtót igen. Tehát Kínában is van második nyilvánosság, internetes fórumok, blogok, szociális hálók, egyebek, de mondjuk a hivatalos sajtót azt így kell olvasni, hogy mi a jelző, mi az állítmány, mi az alany, ki hol van a fényképen, hány lépésre van a központi figurától, és így tovább.
Van-e valami nyoma annak, hogy a kínaiak mit gondolnak arról, hogy ők mennyire részei a világgazdaságnak, és hogy őket ki lehet-e ebből rekeszteni? Vagy már végképp benne vannak?
Hát nagyon nehéz lenne kirekeszteni a világ legnagyobb kereskedő államát. Itt is a szándék megvan, ugye most már fél évtizede, vagy több mint fél évtizede ezelőtt Amerika meghirdette a szétválasztást, a decoupling politikáját. Ezt az Európai Unió picit finomította azzal, hogy mi kockázatmentesítéssel, de-riskinget emlegettünk, ami lényegében ugyanerről szól, hogy elvágjuk, vagy olyan szintet csökkentjük a kínai kapcsolatainkat, hogy ne jelentsenek kockázatot, de hát ugye bármit vásárolunk tőlük, az ugye nekünk kockázat, mert hogyha jövőre nem adják ugyanazt, akkor ott vagyunk beszállítók nélkül. Ezt természetesen a kínaiak is tudják. Természetesen ők folyamatosan azt hangsúlyozzák, hogy ők nem akarnak szétválasztást, kockázatmentesítést sem akarják, ők integrálódni akarnak a világgazdaságba. Meg is tesznek mindent, hogy a külkereskedelmüket, meg a külső befektetéseiket, egyebeket felpörgessék. Tehát például ugye a idei második negyed évben zajlott az amerikai-kínai kereskedelmi háborúnak a legdurvább része, akkor áprilisban tulajdonképpen le is állt a két oldalú kereskedelem, de a kínai export összességében ebben az időszakban is növekedett, és minden korábbi rekordot megdöntött, mert hiába esett ki az amerikai export, más országok fele tudták ezt kompenzálni a kivitelükkel Dél-Kelet-Ázsiában, mert még az EU-ba is jelentősen nőtt az exportjuk, és ez a gazdaságnak egy jelentős részét jelenti, tehát ők nem tudnának meglenni, nem egy izolált országról van szó, ez nem az 1981-es Szovjetunió, hanem hát hogyha van ország, ami globalizálódott, akkor ez Kína.
De a kínaiak nem értik, hogy mi vagy mások mitől félnek, vagy értik, csak nem érdekli őket. Például az európai napelemgyártás sorsánál, ami teljesen szétment a kínai dömping miatt, azon ők megértik, hogy ez nekünk miért rossz, vagy azt mondják, hogy ilyen a piac, győzön a Jobbik.
Hát úgy tesznek, mintha nem értenék, de azért az embernek az az érzése, hogy főleg az ilyen esetekben pontosan tudják. Vannak megalapozatlan félelmek természetesen, tehát vannak, amiket tényleg nem értenek, és teljesen joggal nem értenek, hogy miért, nem tudom, rugdossuk őket, vagy miért kritizáljuk őket bizonyos dolgok miatt. Ilyen például az állami támogatásoknak a kérdése. Ugye Európai Unióban az egy ilyen dogma, hogy nem támogatjuk piasztorzító módon a saját cégeinket. Persze valójában támogatjuk, de ugye elvileg ezt nem szabadna. A kínaiak ezt csinálják, és nem nagyon értik, hogy ez nálunk miért dogma. Hát nyilvánvalóan egy államnak feladata, hogy a saját iparát támogassa. Tehát ők ezt azt hiszem, hogy őszintén nem értik. De azt, hogy mondjuk miért fáj nekünk az ő elektromos autóiknak a térnyerése, vagy hogy miért fájt annak idején a napelem iparunknak a tönkretétele, amikor még létezett, azt azért ők valószínűleg pontosan értik. Hát erre, hát ők ezt nyíltan nem mondják, de nyilván azt gondolják, hogy igen, ez a piac, mi árérték arányba jobb termékeket gyártunk, mint ti. Így jártatok. Szedjétek össze magatokat.
De Kína védi valamilyen módon a saját piacát? Korábbi beszélgetéseinkben azért mondott néhány technikát a mosdók telepítésével kapcsolatban. Nagyon sok eszköze van Kínának, hogy megkeserítse az ottani külföldi befektetők életét.
Persze. Ez a fő panasz Kínával szemben, hogy ugye tagja a WTO-nak, tehát egy csomó ilyen protekcionista intézkedést le kellett építeni. Bizonyos mentességeket kapott egyébként, de egy csomó területre már rég be kellett volna engedni a külföldi tőkét. Nyilván van, amire be is engedte, de megvannak az eszközei arra, hogy kellemetlenkedjen, vagy hát ellehetetlenítse a cégeknek a nyugati vagy külföldi cégeknek a térnyerését, tehát az egészségügyi szabványok betartásától kezdve építési, nem tudom, tűzvédelmi szabályoknak a betartatásáig, vagy nem tudom, hatósági engedélyek kiadásának a szüneteltetéséig. Ezer módja van annak. Nem is feltétlenül a központi kormány részéről, hanem a helyi kormányzatok részéről, hogyha nem szeretnék, hogy ott a, nem tudom, az ő helyi hűtőgépgyáruknak, nem tudom, német konkurenciája legyen, akkor ők meg fogják tudni akadályozni, hogy ott felépüljön az adott német hűtőgépgyár.
De amikor ugyanezt kapják vissza valamelyik Európa országtól, akkor azt mondják, hogy rendben van, ügyes. Mi is ezt csináljuk, vagy akkor a fölháborodás következik.
Nyilvánosan a fölháborodás megy ilyenkor. Ugye ezt mind a két fél azért ezt így szokta csinálni, és mind a két fél nagyon fölháborodik, hogyha másik ezt csinálja. Itt egyfajta ilyen álszentség azért jellemzi mind a két felet, de én azt gondolom, hogy ez a kínai mentalitásnak talán a része, hogy Nem arról van szó, hogy egyáltalán nincsenek jelen nyugati cégek Kínában. Kína tele van Starbucksokkal, McDonaldsokkal, meg rengeteg cég van, csak a stratégiai területen, vagy ami az adott tartománynak fontos, vagy akár az országnak fontos, ott igyekeznek korlátozni a külföldi cégeknek a tevékenységét.
De Kína, mint olyan, az Európai Unióval, mint szervezettel van kapcsolatban, vagy mint az amerikai elnök mindenkit külön-külön kezel, és kétoldalú kapcsolatokat igyekszik csinálni?
Sokáig egy ilyen EU lázban égett Kína is, tehát mondjuk a 2000-es években, még a 2010-es években is, hát próbálta már csak az egyszerűség kedvéért, és az Európai Uniós intézményekkel, meg vezetőkkel megkötni a bizniszeket. Aztán kiderült, hogy ezek azért nem igazán működnek, tehát nem olyan erős Brüsszel, ahogy azt sokan gondoljuk, tehát hogyha valamit el akarunk intézni, akkor lehet, hogy mégiscsak jobb, hogyha a német kancellárt hívjuk fel. Ez Merkelnek az utolsó éveiben abszolút ez volt a jellemző. Aztán egy után arra jöttek, hogy már az se segít, hogyha a német kancellárt hívjuk fel. De én azt látom, hogy az elmúlt időszakban, ha nagyon akarnak valamit a kínaiak, akkor a nemzetállami szintre helyezték ők is a hangsúlyt. Ennek az is oka, hogy az EU-ban működik egy ilyen munkamegosztás, hogy a konfliktusokat kiszervezzük a brüsszeli szintre, tehát hogyha éppen össze akarunk velük veszni, akkor a von der Leyen küldjük oda, meg a konfliktusokat ugye az EU-s bürokrácia, bizottság egyebek vállalják. Ha meg befektetéseket szeretnénk ide vonzani, vagy külön alkukat kötni, akkor megy a nemzetállami szintű lobbizás, meg tárgyalgatás velük.
Az mutatja meg a Kína európai hitfőállásait, hogy melyik európai országban mekkora befektetést visz?
Vagy nem feltétlenül...
Nagy ország az mindig nagy ország.
Hát a nagy ország az mindig nagy ország. Ez alól egyébként pont most Magyarország kivétel, mert Magyarország nem nagy ország, viszont azért tavaly is, tavaly előtt is, meg idén is Magyarországban érkezik az egész Európai Unióban a legtöbb kínai tőke.
40%-át idehozzák az összesnek.
Igen, igen, igen. Ami, hát egyrészt Magyarország kiemelt szerepének, meg tudatos politikájának köszönhető, meg annak, hogy a nyugat-európai országban nagyon visszaesett a kínai befektetés. De azért Kína sem úgy működik, hogy egy nagy monolit, és a Xi Jinping letelefonál, hogy gyerekek, odaépítsetek egy BYD gyárat, vagy egy CATL gyárat, vagy egyebet, hanem rengeteg szereplő, gyár, tartományi kormányzat, központi kormányzat, magánszemély, érdekcsoport, stb. Ezek millióinak a döntéseiből áll össze, hogy mit csinál Kína, és az, hogy most megépül-e mondjuk nálunk egy gyár, vagy nem épül meg, az nem föltétlenül csak a politikai kapcsolatokból fakad, hanem az abból is fakadhat, hogy a, nem tudom, az adott cégvezető éppen beleszeret a nem tudom, szegedi halászlébe, vagy egyebekben.
Tehát inkább gazdasági szempontok döntik el, hogy Szeged határában épül egy gyár, mint politikai szempontok, hogy hát ott van Szeged, közel van a Balkánhoz, ott az nagyon jó lenne stratégiailag.
Alapvetően gazdasági szempontok, amikre rásegíthetnek a politikai szempontok. De a politikai szempontoknak akkor van nagy jelentőségük, hogyha gazdaságilag hasonló ajánlatokat kapnak. Tehát, hogyha a nem tudom, franciák, magyarok, szlovákok, meg a nem tudom, a németek bejelentkeznek, hogy ők szeretnének egy ilyen meg ilyen gyárat, és szeretnék, hogy az adott cég oda vigye a tőkéjét, és hasonló feltételeket kínálnak, akkor lehet, hogy, vagy akkor jó eséllyel a politikának lesz szerepe, hogy azt nézi meg az adott cég, hogy a saját otthoni politikájának, vagy éppen aktuális irányvonalnak melyik országgal való kapcsolatépítés felel meg. De a politika nem fogja a gazdasági racionalitást felülírni, tehát olyan nem lesz, hogy tök veszteséges egy gyár, hogyha itt meg itt építik, de a politikus letelefonál, hogy már pedig tessék odaépíteni, és akkor odaépítik. Ilyen nem lesz a kínaiak, ennél sokkal ravaszabbak, vagy bölcsebbek.
Azt értem, hogy a fogadó országnak, ha érkezik egy beruházás, az miért jó, mert ott termelés lesz, áfát fognak fizetni, munkaerőt fognak felvenni, javulnak, stb. Stb. De a kínaiaknak miért jó?
Hát az európai piac, akármilyen problémákkal is küzdünk, azért még mindig a világ legzsírosabb piaca. Hát itt lakik 500 millió viszonylag gazdag ember egy közös piacon, tehát hogyha itt mondjuk Szegeden építünk egy elektromos autógyárat, akkor annak a termékeit vám nélkül szállíthatjuk Madridtól, nem tudom, Brüsszelig, mindenhova, és itt érdemes jelen lenni. Tehát az igazán zsíros profitot ezeken a piacokon lehet beszerelni, tehát itt mondjuk magasabb kategóriájú autókat is el lehet adni, mint Afrikában, mert persze Afrikában is kínai elektromos autókat árulnak, csak ott nem akkora rajta a profit, mint itt lesz.
Nem félnek attól, hogy Donald Trump az európai országok Kínával kötött megállapodásába is belepiszkálhat?
Hát most éppen azt látjuk, hogy a európai-amerikai kapcsolatok nem a virágkorukat élik, tehát a Donald Trump elsősorban az amerikai-európai kapcsolatokba piszkált bele, és innentől fogva tulajdonképpen neki a európai-kínai kapcsolatokra kevesebb hatása van, mert hogyha így is úgy is bánt minket, és megvámolja az európai termékeket, akkor tulajdonképpen logikus, hogy mi igyekszünk más erőközpontokkal jó kapcsolatokra, vagy logikus lenne, hogy igyekezzünk más kapcsolatokkal jó erőközpont, jó kapcsolatokat építeni. De természetesen ez a veszély megvan, és az európai elitben azért van egy ilyen, hogy mondjam, ilyen önkéntes igazodási kényszer Amerikához. Ez különösen a Biden kormányzat alatt volt jellemző, amikor olyan szívességeket is megtettünk nekik, amit nem lett volna muszáj, és ez a kínai kapcsolatokra különösen vonatkozott. Tehát egy csomó olyasmit csinált Európa, ami igazából nem az európaiak érdeke volt, hanem az amerikai érdeke, de mégis önként azonosultunk az amerikai nagyhatalmi érdekekkel. Aztán most pórul jártunk, mert kormányváltás volt Amerikában, és most is tulajdonképpen ellenünk fordult, miközben mi próbáltunk úgy táncolni, ahol ő fütyült, és akkor most éppen az amerikaiakkal is rosszban vagyunk, meg a kínaiakkal is. Ez azért nem jó.
De hogy látják a kínaiak a világpolitika pólus rendszerének átalakulását? Tehát ők azt mondják, hogy Biden, Donald Trump ezt szeretné csinálni, nekünk erre kell reagálni, vagy azt mondják, hogy mi ezt fogjuk csinálni, és majd reagáljon rá, aki akar.
Hát kombinálják a kettős vagy ezt a kettőt, tehát természetesen figyelik, hogy mit csinál Donald Trump, és amint valakivel éppen összeveszik a Twitteren valamelyik országgal, akkor ott azonnal bekopognak a kínai diplomaták, és tesznek egy ajánlatot, hogy esetleg lehetne rendezni a nem tudom, a kínai-brazil kapcsolatokat, vagy most éppen a kínai-indiai kapcsolatokat. De gondoljunk bele abba, hogy ugye néhány héttel ezelőtt Donald Trump 50%-os vámokat vetett ki az indiai termékekre. Pillanat alatt Módi indiai miniszterelnök ott termett Kínában, ugye a Shanghai együttműködés tervezett csúcs találkozóján, és mint régi barátok köszöntötték egymást Putyinnal, miközben tudjuk, hogy hát ezek szóba se álltak egymással, 7 évig a lábát be nem tette Módi Kínába. Úgyhogy természetesen a kínaiak reagálnak az amerikai politika változásaira, de az van egy hosszú távú stratégiájuk is, ami pedig az, hogy ilyen stratégiai irányváltásokat nem csinálnak azért, mert éppen most ez az amerikai elnök, vagy az az amerikai elnök, vagy éppen ennyi a vám, vagy annyi a vám, hanem ők szépen mennek előre, és építik ki a gazdasági hát a hitfőállásaikat, jelenlétüket szerte a világon, ahova beengedik őket.
De ilyen, a mi nyelvünkön azt meg lehet fogalmazni, hogy a kínaiak végső célja vajon micsoda, mert Donald Trumpét meg lehet fogalmazni, Amerika great again, mi leszünk az első számú pólus, megkérdőjelezhetetlenül, aki lecseréli a dollárt, a 100%-os vámot kap. Ez világos beszéd. A kínaiak, ha világosra fordítjuk, akkor mit akarnak?
Leginkább De elsődleges szempont az a rezsim stabilitás, ami a belső fejlődésre épül. Tehát ők még mindig abban a szakaszban vannak, hogy nem azon gondolkoznak, hogy majd ők fogják a rendet fönntartani Dél-Szudánban, vagy Csillébe, vagy máshol, hanem azon gondolkodnak, hogy nekünk további gazdasági, technológiai fejlődésre van szükség ahhoz, hogy a kínai emberek elégedettek legyenek, és elfogadják a mi hatalmunkat. Tehát tulajdonképpen a külpolitika Kínában még inkább a belpolitikának egy ilyen alárendelt dolog, mint máshol. Máshol is persze ez a helyzet, de Kínában ez különösen így van. Ha megnézzünk kínai, nem tudom, politikai dokumentumokat, mondjuk egy pártfőtitkári beszámolót egyebet, ezek úgy néznek ki, hogy van bennük, nem tudom, 20 fejezet, abból 19 az ilyen belső ügyekről szól, hogy a mezőgazdaság, az ipar, a nem tudom, pártszervezés, az oktatás, a egészség, stb. És akkor egy fejezet van a külügyekről, és ez tulajdonképpen azt gondolom, hogy leképezi a kínai politikusok gondolkodását is, hogy miközben mi persze folyamatosan Kínának a külpolitikájáról beszélgetünk, hiszen számunkra az az érdekes, a kínaiaknak nem az igazán érdekes, tehát Xi Jinping az nem külpolitikai kérdésekkel kell és fekszik, hanem őt a belső fejlődés, és ez által a belső stabilitás érdekli. Amúgy pedig az az egy fejezet a 20-ból, az pedig arról szól, hogy hát Kína nyerje vissza azt a nagyhatalmi szerepét, ami úgy érzik a kínaiak, hogy őket megilleti, és ami ugye évezredeken keresztül valóban amivel valóban rendelkezett Kína. Ez nem területi terjeszkedést jelent, hanem inkább egy olyan állapotot, amiben mindenki elismeri Kínának a szuperhatalmi státuszát, és senki nem viselkedik olyan módon, hogy ez sértse Kínának az érdekeit.
Tehát nem ők akarják a szuezi csatorna forgalmát hadihajókkal ellenőrizni, de azt akarják, hogy minden kereskedelmi forgalom rendben üzemeljen?
De az ellenőrzés nagyon drága, tehát a világ csendőri szerep az egyrészt nem túl népszerű, másrészt pedig nagyon drága, tehát nekik az az érdekük, hogy ne kelljen nekik ott lenni a szuezi csatornában, mondjuk katonai erővel vagy flottával, ahhoz, hogy a kínai hajók azok nyugodtan közlekedhessenek, hanem hogy a helyi erők, akik ott gondot tudnának okozni, azok tiszteljék annyira Kínát, vagy essen egybe annyira az érdekük Kínával, hogy azok önként járuljanak ahhoz, hogy ott a kínai hadihajók, nem is hadihajók, hanem kereskedelmi hajók, ugye szabadon járhassanak, kelhessenek. Tehát a Kína nem, mondjuk oda a szuezi csatorna környékére nem hadibázisokat telepít, hanem befektetéseket visz oda, és akkor a helyi érintett országok ugye érdekeltek lesznek abban, hogy ott a kínaiaknak ne nagyon essen bántódásuk.
A kínai és az orosz kapcsolat az a ukrajnai orosz agresszió miatt megváltozott, kényszerítettebb lett, vagy ez egy természetes együttműködés a kettő között?
Alapjaiban nem változott meg, csak azok a folyamatok felgyorsultak, amik addig is zajlottak. Tehát nagyjából 10 éve, vagy most a 15 éve a kínaiak meg az oroszok hoztak egy közös stratégiai döntést, miszerint mi egymásnak vetjük a hátunkat, és közösen próbáljuk ellensúlyozni az amerikai, nyugati nyomást, visszaszorító törekvéseket, hiszen ugye a nyugat az egzisztenciális fenyegetést jelent számunkra, ez számtalan nyugati politikusi beszédben, stratégiai dokumentumban, egyebekben szerepel, hogy minket vissza akarnak szorítani, meg akarják dönteni a rendszer, stb. Tehát nekünk félre kell tenni minden érdekellentétet, és nem azon veszekedni, hogy most nem tudom hány kínai lakik Dél-Szibériában, vagy ki van jobb az üzbégekkel, vagy ki van rosszabbul velük, mert ezek teljesen mellékesek, amit a létünkről van szó, ezért együtt kell működnünk a nyugati nyomásnak az ellensúlyozásában. Ez már 11 néhány éve ez a közös politika, azóta 2012 óta Xi Jinping most már 40-valahányszor, már majdnem 50-szer találkozott Putyinnal személyesen, évente, nem tudom, 4-5-ször szoktak egyeztetni hosszú órákon keresztül, és ezt a közeledést, ami egyre több életterületre kiterjed, ezt a ukrajnai háborúnak az eszkalációja csak kiterjesztett, tehát még intenzívebbé vált. Itt nyilván arról is szó volt, hogy az oroszok kénytelenek voltak még inkább ráfüggni a kínaiakra, és most is ugye a mostani orosz-kínai tárgyalásoknak, hiszen a két nagy esemény között volt egy Putyin-Xi hivatalos megbeszélés, 4 órás röpke, itt 22 szerződést írtak alá, és a legfontosabb ezek közül egy új gázvezetéknek a megépítése volt Oroszországból Kínába, és ez már nem az első, tehát egyre inkább Kína fele orientálódik Oroszország.
De mi Kína érdeke? Milyen állapotban akarja megtartani Oroszországot? Egy erősödő hatalom mind a kettő, nagyon erős katonailag, egy erősödő Oroszországot akar, vagy olyat, ami rá van függve Kínára?
Hát Oroszország az lakosságát tekintve is, gazdaságát tekintve is töredéke Kínának.
A területe nem?
A területe nem, meg az atomfegyverének a száma sem, de hogyha nem atomháború van, akkor azért az oroszok nem tudnak annyira megerősödni, hogy Kínára fenyegetést jelentsenek, viszont annyira meg tudnak erősödni, hogy másra fenyegetést jelentsenek, és ezért Kínáról elvegyék a figyelmet, meg csökkentsék a Kínára nehezedő nyomást. Tehát a kínaiaknak az az érdekük, hogy Oroszország erősödjön, vagy legalábbis ne legyen gyengébb, mint most. Ezért is van ez a fajta politikájuk az ukrán háborúval kapcsolatban, hogy egy dolgot azt most már nyíltan is kimondanak, hogy nekik nagyon nem érdekük, hogy Oroszország elveszítse ezt a háborút. Az se, hogy nagyon fölényesen megnyerje, de nekik Oroszországnak a további gyengülése semmiképpen nem érdekük. Az pedig tulajdonképpen egy kellemes helyzet, hogy van egy csúnya mumus, majd a nyugat számára mumus, aki őket ellátja olcsó gázzal, meg azért a orosz atomvédőernyő se egy mellékes kérdésemben.
A kínaiak meg az oroszok bíznak egymásban, vagy ez Xi elnök és Vlagyimir Vlagyimirovics személyes ügye?
Hát én nem nagyon ismerek ilyen komoly bizalmi kapcsolatot a nemzetközi kapcsolatok elmúlt néhány ezer éves történetéből, tehát én nem gondolom, hogy a kínai és az orosz nép az ilyen évszázados barátsággal viseltetne egymás iránt. Nem kell nagyon messze visszamenni a történelembe, hogy mondjuk akár háborút lássunk a kettő között. 1969-ben ők gyilkolták egymást a határon, és egymásnak fő ellenségeinek számoltak. Tehát ez egy ilyen történelmileg egy viszonylag új helyzet, hogy hát az érdekek, a közös érdekek összehozzák őket, ez nem feltétlenül mély bizalomra épül, még csak a két vezető sem feltétlenül bízik nagyon egymásba, de a politikában nem feltétlenül a személyes bizalom számít, hanem a közös érdek, az pedig most adott, és valószínűleg még évtizedekig adott lesz, ez pedig a nyugati nyomásnak a kiegyensúlyozása, és azért a világ egyik stabilabb intézmény az érdekházasság, stabilabb tud lenni, mint egy szerelmi házasság, mert szerelem azért jön-megy. Az érdekházasság, amíg az közös érdek az fennáll, az nagyon működőképes és stabil tud lenni, és ez a kínai-orosz érdekházasság most attól független, hogy szeretik-e egymást, meg bíznak-e egymásban, meg mennyire intim köztük a kapcsolat, ez azért valószínűleg stabil marad, amíg a belátható időn belül.
A kínai belgazdaságnak van most komoly problémája? Utoljára az ingatlan piaci bedőlések, meg azoknak a kezelése látszott nagyon komolynak, de azon, mintha túl lennének.
Ez egy ilyen érzéki csalódás tud lenni, hogy a nyugati média időről időre felkap ilyen aktuális kínai gazdasági problémákat, akkor néhány hónapig, vagy akár néhány évig arról cikkez, hogy most már aztán tényleg hát az ingatlan válságot azt nem lehet túlélni. Aztán, amikor kiderül, hogy túlélték, akkor lekerül a napi rendről. Miközben egyébként annyi történik, hogy valóban egy nagyon elhúzódó válság van a kínai ingatlanpiacon, ez nem oldódott meg, ez most is van. Csak nem kipukkadt a lufi, hanem így szép lassan elkezdték leereszteni, de azért még most is vannak vele bőven problémák, és óriási hát értékvesztesége történt a kínai ingatlan piacon, és a kínai középosztály a megtakarításainak egy jelentős részét elvesztette, nem nagyon boldogok, tehát ha most kínaiakkal beszél mostanában az ember, akkor ők nem tudom, szidják a ingatlan piacot, meg a befektetőket, meg
egyemeket. De nem az elnököt?
Az elnököt nem szokták színni. Az már nagyon nagy baj, amikor az elnököt szidják, ott még nem tartanak. Ugye gazdasági problémák mindenhol vannak, de az nem azt jelenti, hogy annak a rendszernek vége. Tehát most Amerika is tele van gazdasági problémákkal, de az nem azt jelenti, hogy az amerikai köztársaságnak, meg a föderális államnak vége van, és valami teljesen új rendszer lesz. Tehát nem a rendszerrel vannak problémák, jelenlegi vezetőkkel, vagy az aktuális vezetőkkel persze mindig lehetnek problémák, de az nem a rendszernek a fenyegetettséget jelenti. Most a fő probléma a kínai gazdaságban az a fogyasztásnak az alacsony szintje. Egész egyszerűen nem fogyasztanak annyit a kínaiak, amennyi ahhoz kéne, hogy a gazdasági növekedést fenntartsák. Ezért is vannak rákényszerítve a exportnak a felpörgetésére, ami azért veszélyes, mert hogyha kialakul egy Kína ellenes hangulat, most már nem csak nyugaton, hanem esetleg máshol is, akkor az komoly problémákat okozhat otthon. És most ez a sláger téma, hogy a belső fogyasztást hogyan lehetne felpörgetni.
De kínaiak ugyanazért nem fogyasztanak, mint mi, mert hogy megégették magukat korábban, és hiába van otthon pénz, inkább megtakarítom?
Igen, ez az egyik tényező. A Covid évek azok nagyon rosszat tettek az általános bizalmi szintnek, meg a kínaiak optimizmusának. Ugye kiderült, hogy akinek nincs otthon tartaléka, az nagy bajban lehet, tehát bármikor beüthet a gebasz, és ezért érdemes ilyen tartalékolni. Meg hát ugye egy ilyen deflációs környezet is van Kínában, hogy nem fölfele mennek az árak mindenhol, hanem lefele. Tehát nem veszem most meg a mosógépet, mert holnap olcsó lesz. És azért ez jól hangzik nekünk, én örülnék, hogyha olcsóbb lenne a kefir, de a gazdaságnak ez nem tesz jót. Igen.
Köszönöm szépen a magyarázatot az elmúlt egy órában. Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.